Itt részesei vagyunk, ahogy az evangélium üzenete Jeruzsálemből eljut Európa földjére, eljut hozzánk is, hogyan bontakozik ki a keresztény egyház terjedése, növekedése. A mai történet előttünk levő igeszakasz arról szól, hogy Pál apostol az evangélium üzenetével eljut a görög világ dicső, nagyhírű városába, Athénba. A város ekkor már lehanyatlóban van. A római birodalom része nem is nagy város már, igazából a múltjából él. Lakói azonban még mindig büszkék a múltjukra. Büszkén hivatkoznak Szókratész, Platon, Arisztotelész, és a többi nagy, ókori görög, bölcselő és tudós műveire, a tőlük örökölt gazdag filozófiai, irodalmi, kulturális hagyományokra. Ma sokan eljutnak, akár Görögországba, Athénba, akár máshova, ahol az ókori világnak romjait, egy-egy régi épületnek, templomnak romjait meg lehet találni. És a turisták, és mi magunk is talán csodálattal tekintjük ennek a régi világnak hatalmas, monumentális épületeit, kultúráját, amelynek üzenete még minket is megszólít több ezer évvel később. De ebben az igerészben azt olvassuk, hogy Pál apostol, amikor eljutott Athénba, a hatalmas templomok, a szobrok, a művészeti alkotások sokasága, ami ott körülvette őt, egyáltalán nem csodálattal töltötte el, hanem éppen ellenkezőleg azt olvassuk, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Számunkra talán furcsának tűnik ez a mondat, de figyelembe kell vennünk azt, hogy Pál apostol nem csak a külső dolgokat látja és nézi, nem csak a hatalmas templomokat, amelyek akkor még nem is romokként, hanem még valóságukban állnak, nem a művészeti alkotásoknak esztétikailag csodálatos alkotásait, a kultúra, a műveltség hatalmas vívmányait nézi csupán, hanem azt is, ami emögött van. Látja, hogy ez a város és ez az egész ókori világ egyre inkább erkölcsi romlásba jut, tévelyeg, lelkileg halott, sötétségben van. Lukács evangélista arról számol be, hogy miközben Pál itt Athén utcáin jár, mit látott, amikor körülnézett, mit érzett magában a szívében, mindezeket látva, majd mit tett, és mit szólt, mi volt az az üzenet, amivel az embereket megszólította. Nézzük meg ma mi is ezt a négy dolgot. Mit látott Pál, mit érzett a szívében, mit tett és mit mondott. Mit látott Pál Athénban? Ezt nem mondja részletesen el Lukács evangélista, egy rövid mondatba összefoglalja. A város tele van bálványokkal. Majd, amikor később a beszédét kezdi maga Pál, akkor ő is erre hivatkozik. Amikor bejártam a várost, megtekintettem szentélyeiteket. Ez a város valóban tele volt templomokkal, tele volt szobrokkal, bálványokkal. Volt egy ókori mondás is, amely így szólt, Athénban több szobrot, több bálványt lehet találni, mint embert. Ott sorakoznak a teljes görög panteon, az Olympus hegyének valamennyi istene. Kőből, márványból, ezüstből, aranyból, elefántcsontból. De mindez nem gyönyörködtette fát, nem a művészeti alkotások sokasága az, amely őt ámulattal tölti el, hanem sokkal inkább háborog a lelke. Talán ezekre az időkre, aténi tartózkodására emlékszik vissza Pál a római levélben, amikor ezt írja. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek, madarak, négylábúak, csúszómászók képével. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet. Ezzel szembesül az apostol. A teremtményt imádják a teremtő helyet. És ezt látva most már talán érthető a számunkra, hogy mit érezhetett Pál magában. Miért írja azt Lukács evangélista, hogy háborgott a lelke? Lukács, aki foglalkozását tekintve orvos volt, egy olyan kifejezést használ az eredeti körök szövegben, amely egy orvosi kifejezés. A lélek megrendültségére utal. Pál azt írja, nagy búsolásom van az Úrért, a seregek Istenéért. Nagyon féltéken vagyok az Úrért. Vagyis az ő lelkének a háborgása igazából onnan ered, hogy az Isten dicsőségének emberi alkotásokban látja immár az Isten dicsőségét, az ember magának, maga keze alkotásainak tulajdonítja. És ez az, amin igazán megrendül. Az Isten által teremtett ember a maga Istentől kapott ajándékát, képességét, művészeti kreativitását bálvány imádásra használja. Elfordulva az egy élő Istentől, a maga keze alkotásait imádja. És mindezt látva, lelkében megrendülve, talán azt gondolnánk Pál is, úgy tesz, mint egykor Jónás próféta, aki egy másik nagyvárosban, Ninivébe jutott el, és annak a városnak romlottságát hasonló módon látva, Jónás kiment a városon kívülre, és ott várta ennek a romlott városnak pusztulását. Miközben Isten megkönyörült Ninivén, kegyelmezett nekik. De Pál nem itt tett. Bár lelkében megrendült, mégis azt olvassuk, nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, a hozzájuk csatlakozott istenfőlékkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Miközben lelkében elutasítóan válaszol a város bálvány imádására, lelkét az iszonyat, a harag tölti be, mégsem viselkedik Jónásként. Nem vonul ki a városon kívülre, annak megérdemelt pusztulását várva és kérve, hanem az evangéliumot hirdeti, azzal a reménységgel, hogy talán ennek a városnak lakói meghallják az evangéliumot. Talán bűnbánatra jutnak, talán megtérnek. Rá akarja bírni az aténiakat, hogy hagyják el a bálványaikat, hagyják ott a pogány isteneiket, és térjenek meg az egy élő Istenhez. Megszólítja a zsidókat, elmegy a zsidók zsinagógájába, megszólítja az utca lakóit, nap mint nap a főtéren vitázott azokkal, akiket éppen ott talált. Minden lehetőséget, minden alkalmat igyekszik megragadni. És így kerül vitába a görög filozófia jeles képviselőivel is. Lukács evangélista csak kettőt említ a sok-sok görög filozófus közül, filozófiai iskola közül, az epikúreusokat és a sztoikusokat. Ezek voltak azok, akik vitába szállnak Pállal. Az egyik irányzat, az epikúreusok irányzata azt vallotta, hogy az istenek ha egyáltalán léteznek, annyira távol vannak az emberek világától, hogy nem törődnek az emberekkel, nem avatkoznak bele az emberek ügyébe. A világ valójában az epikúreusok szerint a véletlen folytán állt elő, magától jött létre. Nincs halál, utáni élet, nincs így sem menny, sem pokol, sem utolsó ítélet. Az embereknek pedig nem kell más tenni, mint a gyönyöröket keresni, és igyekezni derűsen élni az életüket. Ez az egyik felfogás. A másik iskola a sztoikusoké. Ők elismerik, hogy létezik Isten. Egy felsőbb rendű lény, egy világlélekként gondolnak rá. De szerintük a világ folyását a sors határozza meg. Az embereknek tenniük kell a dolgokat, és harmóniára törekedni a természettel, a józan ésszel. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, az epikúreusok ateisták voltak, akik minden fajta Isten létezését tagadták, akik a véletlenbe hittek, és akik a gyönyör keseresésére törekedtek. A sztoikusok pedig a fatalizmust, a beletörődést hangsúlyozták. Minden úgy jó, ahogy van, úgy kell elfogadni. És látjuk, amikor Pál beszédében válaszol, az evangéliumot hirdeti, akkor ezekre a görög filozófiai gondolatokra is választ ad, és megcáfolja azokat. Pál ugyanis beszédében azt hangsúlyozza, Isten létező valóság, személyes valóság, aki törődik a világgal, aki törődik az emberrel, az emberiség az ő nemzetsége, akiket majd számon is kér, akik felett majd Isten ítéletet is fog tartani, de akihez most még bűnbánattal meg lehet térni. És így jutunk el végül ahhoz az ige hirdetéshez, amit Pál itt Attén főterén elmondott. Az utcán, a főtéren tartott vita oda vezet, hogy Pált megidézik az Areopágoszra, arra a helyre, ahol az aténi nagy tanács gyűlik össze. Ez a tanács ebben az időben már nem rendelkezik politikai jogokkal, nem gyakorol ilyen értelemben hatalmat. Igazából a vallás, a kultúra területén vannak még lehetőségei, és ez a vizsgálat, ahová Pált is megidézik, tulajdonképpen arról szól, hogy vajon milyen tanítás lehet az, amivel az apostol elé állt. Vajon engedélyezhetik-e, hogy az utcákon a város lakosainak ezekkel a tanításokkal előállhat. Egyesek gúnyolódnak azon, amit az apostol mond, és így szólnak, vajon mit akarhat mondani ez a fecsegő? Vagyis mindazt, amivel Pál előáll, az evangélium üzenetét csak üres mesének, fecsegésnek tartják. Mások talán komolyabban vették, érdeklődnek is, úgy látszik, hogy egy idegen istenség hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. De Lukács hozzáteszi, hogy ebben az érdeklődésben is inkább a szenzáció, az újdonság keresése van, mint lelki szomjúság. Az aténiek, mondja Lukács, és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem törődtek, és töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Ez a vágy vezeti őket most arra, hogy meghallgassák mindazt, amiről Pál bizonyságot tesz. Aki a beszédét azzal kezdi, hogy elismeri a pogány emberek vallásosságának komolyságát. Nem vonja kétségbe, hogy van bennük vágyakozás, buzgóság az Isten keresésre. Minden tekintetben nagyon vallásos embernek találnak titeket. Elismeri, hogy vallásosak keresik az Istent, hiszen ezt a várost bejárva annyiféle oltárt, szentélyt, annyiféle istenségnek a templomát meg lehet találni. Sőt, mondja Pál, mivel annyiféle Isten van, És a pogány ember sosem lehet biztos abban, hogy minden Istennek megadta-e a tiszteletet kellőképpen, ezért még egy olyan oltárt is felállítottak, amelyet az ismeretlen Istennek szenteltek. És amikor Pál erre az oltárra, erre a feliratra utal, egyben arra is rámutat, hogy a pogányságnak az üressége is megmutatkozik ebben. Lám, a pogányság sötétségben tapogasztózik, hiszen nem képes az igazi, élő Istent megtalálni. Sosem lehet biztos benne, hogy eleget tett-e az Isten akaratának. Ezért épít a pogány ember a sok-sok istenség mellett még az ismeretlen Istennek is egy oltárt. De Pál számára ez a pont lehet a kapcsolódási pont. Ezt a pontot megragadva tesz bizonyságot az élő és teremtő Úrról, akit ti eddig nem ismertetek, akit ti eddig ismeretlenül tiszteltetek. Én azt az Istent hirdetem nektek, aki mindenkinek Istene, aki az egész világot, a föld népeit, az egész emberiséget egy vérből alkotta, és egy nép vagyunk mindnyájan Isten nemzetsége. Amikor Pál eljut arra a pontra a beszédében, hogy az utolsó ítéletről kezd beszélni, és arról, hogy Isten kegyelmet készített fiában, Jézus Krisztusban a bűnös ember számára, akit feltámasztott a halálból, akkor egyszer csak félbe szakítják az apostol bizonyságtételét. A feltámadás az a pont, amelyen egyszer csak a görög filozófia embere megbotránkozik. Gúnyolódásra kényszeríti és elutasításra őket. Mert valahogy ösztönösen megértették, megérezték, a feltámadott Krisztus evangéliuma az, ami az egész pogány világ, az egész antik világnézetüket, vallásosságukat, filozófiájukat most romba dönti. Pál ige hirdetése azonban mégsem volt teljesen hiába való. Ha nem is tömegek, de néhányan, azt olvassuk, csatlakoztak hozzá. Hívővé lett. És kettőt közülük, akik talán nevesebb, híresebb emberek lehettek, név szerint is megemlít. Az Areopágita, Dionysus és egy Damaris nevű asszony. Így jutottunk tehát el oda, hogy íme az evangélium megszólal, az európai műveltség, az európai bölcsesség kulturális fővárosában is. Pál a maga részéről szolgálatát így foglalja össze. A korintusi levélben ezt olvassuk. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Isten ereje, Isten bölcsessége. És nincs más üzenet, az evangélium ma is ugyanaz, egyeseknek, akik jelt keresnek, botránkozás, másoknak, akik a bölcsességet kutatják, bolondságnak tűnik, de nekünk, akik Krisztusba vetjük bizodalmunkat, akik a megfeszített Krisztusban hiszünk, nekünk, ez Isten ereje és bölcsessége. Isten ereje és bölcsessége, az evangélium üzenete erősítsen meg bennünket is, tartsa meg a mi gyülekezetünket is. Amen. Az Isten igére válaszoljunk most a dicséretmondás szavaival. A 225. dicséretünket keressük meg. A 225. dicséretnek énekeljük el az első és második versét. 225. dicséret első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.